Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
A rettenetes bohóc. Nagy Attila Kristóf elbeszélése.
A következőkben arra vállalkozom, nyájas olvasó, hogy elmeséljem a rettenetes bohóc történetét. Feltételezem, hogy tisztában van a dolog súlyával, és ismeri az előzményeket, ezért véletlenül sem akarom azt a látszatot kelteni, hogy önre kívánnám erőszakolni ezt a meglehetősen bajós történetet. Mindazonáltal némi megkönnyebbülést fogok érezni, mikor a végére érek majd, mintha útját befejezve valamely nehéz terhet tenne le az ember. Amennyiben... Nyájas olvasó, ismeretlenek lennének ön előtt a rettenetes bohóc körüli mendemondák, ködös és valljuk be őszintén olykor szenzációhajház találgatások. Igen, nagy örömömre szolgálna, ha a rövid feljegyzésem lehetne az a szava hihető forrás, amelyből a különös históriáról először értesül. Rettenetes bohóc tulajdonképpen nem is bohóc volt. Manapság inkább udvari bolondnak neveznénk, de amíg élt, senki sem merte bolondnak titulálni, ezért aztán ez a különös elnevezés maradt fenn hosszú évszázadokon át. A rettenetes bohóc a 12. században élt, vagy a 15. Más források szerint a 13. A zavar oka az, hogy sok feljegyzést, kódex töredéket visszadátumoztak, mert így is öregbíteni akarták a hírnevét. Egyes elemzők nem látnak ellentmondást a különféle dátumok között. Véleményük szerint a rettenetes bohóc 200 évig élt, esetleg 300-ig, de hallottam már olyan elméletről is, amely szerint a mai napig itt jár kell közöttünk. Természetesen az efféle híreszteléseknek jobb, ha nem tulajdonítunk különösebb jelentőséget. A démonológiában járatlanok persze most azt kérdezik tőlem, és joggal, miért nevezték ezt a bohócot rettenetesnek? Kezdetben egyáltalán nem volt kísérteties jelenség. Egy lehetett csupán a vándormutatványosok közül, akik fejükön szamárfüles sapkával, kezükben vándorbottal járták Európa útjait. Udvarháztól udvarházig, hercegi kastélytól királyi palotáig mentek, itt is ott is eltöltöttek néhány napot, és amikor fizetségüket felérték, gyorsan továbbálltak. Ilyen volt kezdetben a rettenetes bohóc. Csahos csikaszok cibálták köpenyét, piaci kofák mocskos utcakölykei lovagoltak a hátán. Ő volt az, akit a hopmester farba rúghatott, akinek az étekfogó a maradékot a nyakába önthette, akit a részekbáról lerókázhatott, akit a fővadász medvebőrbe gyömöszölhetett, s akin folyton folyvást mindenki kacagott. De egy végzetes napon a kacagás abba maradt. Bármit csinált is a rettenetes bohóc, azt mindig és mindenhol fagyos csönd fogadta. Hiába piszkálta lábujjával az orrát, hiába utánozta a dadogó királyt, hiába tolta le bokáig sáfrányszín gatyáját, a közönségnek még az arcizma sem rándult. Régen szívesen hívták mindenfelé, most kelletlenül fogadták, és örültek, ha minél előbb továbbállt. Provence-tól Galíciáig, Transzilvániától Albionig azt pusmogták, ettől a rémes pojácától minden áron meg kell szabadulni. Suttogtak, pletykáltak, de nyíltan senki sem intézkedett, nem száműzték, tömlöcbe sem vetették, egyszerűen többé nem nevettek rajta. Inkább tartottak, sőt, rettegtek tőle. A dolog úgy kezdődött, hogy a rettenetes bohóc útja Avignonon keresztül vezetett. Hívatta egy bíboros, ha már úgyis ott jár, szórakoztassa őt és vendégeit egy fontos egyházi tanácskozást követő lakomán. Csupán annyi kikötést tett a bíboros követe, hogy nagyon pajzán, nagyon vaskos tréfákat ne üzzön a bohóc, a közönség ugyanis jó részt egyházi méltóságokból áll majd. A rettenetes bohóc meg is jelent a megbeszélt időben, beöltözött és megkezdte munkáját. Először kutyák húztat aligáján száguldozott az asztalok között, aztán cigány kerekezett, végül egy hatalmas vadnyulat varázsolt a legkövérebb püspök tányérjára, szőröstül bőröstül. Mikor az utolsó nevetés is elült, komoly arccal előlépett, és bejelentette, hogy egy élőképet fog most bemutatni. Felszólította a bíborost, aki a házába hívta, hogy álljon ki egy kis dobogóra. A főpap szabadkozott, de a többi kardinális bíztatására felhágott az emelvényre. Ekkor a rettenetes bohóc behívatott a konyháról egy zsíros hajú kis apródot. Mikor a fiú a terembe lépett, felállította őt is az emelvényre. Végül egy galambot húzott elő köpenye zsebéből, szép fehér gerle volt, szelíden verdesett, és a madarat a fiú vállára helyezte. Mit látnak, uraim? Kérdezte. A terem felmorajlott. Többen is sejtették, de kimondani egyikük sem merte. Aztán egy szolgáló, aki nem értette a dolog kettős természetét, kibökte hangosan. Hát a Szent Háromság! Nem tudta, mert honnan is tudta volna, hogy a zsíros hajú apród valóban a bíboros fattya, s ők ketten nem csak az élőképben atya és fiú. A pokol elszabadult. A szemforgatók kereszteket hánytak, akik a jófajta miseborból többet ittak már a kelleténél harsányan röhögtek, a bíborost a gutaütés kerülgette, vérvörös arccal üvöltve kergette a mókamestert az asztalok körül, míg nem pásztor botjával sikerült néhányszor hátba csapnia. Eközben a szent lelket megtestesítő galamb rémülten csapdosott a teremben, és ilyetében összerondította a terítéket. Másnap reggel a bíborost halva találták a szolgái. Szederjes arccal, kilógó nyelvvel, kifacsart testhelyzetben lógott le a baldahinos ágyról, teste ívben megfeszült, mint a sült keszeg a tálon. Nem vette fel az utolsó kenetet. A rossz nyelvek szerint a legmeredekebb csúszdán jutott a pokolba. Ekkor kezdtek tartani a rettenetes bohóctól. Sőt, ekkor kezdték rettenetes bohócnak nevezni, mert különösképpen mindenki tartott tőle, hogy kimondja a valódi nevét, és ez évszázadokon keresztül így maradt. 118 gesztában és analeszben tesznek említést róla, de sehol sem írják le az igazi nevét. Tulajdonképpen azért féltek tőle, mert elterjedt a hír, hogy amelyik házban, kastélyban vagy várban megjelenik, onnan magával visz legalább egy lelket. Ha pedig az óra előtt bezárják a kaput, akkor csapások özönét zúdítja az egész házra. És volt is ezeknek a híreszteléseknek némi valóság alapjuk. A burgundi udvarban a hátára vett egy kis herceget, hogy meglovagoltassa. 3 hónappal később az alig 8 esztendős trónörököst levetette a hátáról egy apró kis paripa, szerencsétlen gyermek nyomban nyakát szegte. Württembergben a sörivó tudományát mutatta be. Az összegyűltek komor arccal nézték. Másnap a magisztrátus vezetője megpróbálta utánozni. Miként a rettenetes bohóc előző este, ő is 2 vödör frissen főzött sert eresztett le a torkán. Menten összeesett. Éjfélre, mint a jóféle Pergamen besárgult, epét és vért hányt, mire a kirurgus megérkezett volna, kilehelte a lelkét. Prágában tüzet nyelt a rettenetes bohóc, aztán hagyta, hogy a lángok végignyalogassák a nyakát, a vállát, néhány hajszála is felfény lett a félhomályban, ettől kesernyi és bűzterjenget körülötte. Hozzá sajtárokat, suttogta a király az egyik szolgájának, de a rettenetes bohóc ezt is meghallotta, hiába pattogott a tűz a füle mellett. Egyes szemtanúk szerint felnézett, és kajánul a királyra mosolygott. Már Bécs körül járt, amikor a tüzet sikerült eloltani. Egyedül a király halt meg. Sima füstmérgezés. Nápolyban éhező farkasként illegette magát, talpig farkasbőrben. A következő évben kitört az éhínség, a nép rávetemedett még az emberhúsra is, akit először megettek, éppen egykori vendéglátója volt, akivel a bőség napjaiban farkasbőrben báránycombot zabált. Melkben egy toronyszoba ablakából hasast ugrott egy hatalmas dézsába. Két hét sem telt belé, és kiáradt a Duna, alámosta a barátok rendházát, és elsodorta minden jószágukat. Krakkó főutcáján, kámzsás köpenyben és kormos arccal, mint szaracén rabszolgaván szorgott végig. Nem sokkal utána fekete arcú, csuklyás csoportok kértek a városfalnál bebocsáttatást. Mindannyian leprások voltak. A járványt a városban mindössze 200-an élték túl. Egy velencei grófnő fogadásán egy kecskebakkal taliskázott, s közben úgy tett, mintha hátulról közösülne a bűzhött állattal. Egy utazás alkalmával másfél évvel később a grófnő kalózok fogságába esett, és valamennyi tengeri martalót magáévá tette. Amikor Bázelben egy hittudóst magiszterré akartak avatni, a rettenetes bohóc ott is feltűnt hivatlanul. A professzor elé feszületet tartott, de amikor az a szájával akarta illetni, a rettenetes bohóc gyorsan megfordította a keresztet. Két szemeszter sem telt belé. A hittudóst eretnekség miatt kerékbe törte a Szent Inkvizíció vallatás közben. Se szeri, se száma az eféle történeteknek, amelyek szájról szájra jártak, néhol megváltozott a szereplők neve, az események helye, de a rettenetes bohóc alakja változatlan maradt. Hosszú évszázadokon át mit sem vesztett vészterhes nimbuszából. Aztán az észszerűség forradalma eltüntette. A folklór részévé avatta az eféle mendemondákat. Még a romantika figyelmét is elkerülte ez a kísérteties figura, míg nem századunk elejére csak nem teljességgel feledésbe merült a rettenetes bohóc alakja. Néhány évtizede egy freiburgi filosz ásta elő az úgynevezett bohóc legendákat. Tanulmányai nagy érdeklődést keltettek a laikusok körében is. Nyomban megindult a találgatás, vajon valós történelmi személy volt-e a rettenetes bohóc. Egy irodalomtörténész váltig hangoztatta, hogy a rettenetes bohóc története csupán fikció. Különös dolog történt ezzel a köztiszteletben álló literátorral. Sítúrán vett részt a tiroli Alpokban. A csoportjától kisé elkalandozott, leszakadt. Közben besötétedett. Nagy erőkkel kutatni kezdtek, merre lehet. Másnap reggel fedezték fel a nyomait, amelyek egy emelkedő tetején egyszerűen eltűntek. Abba maradtak. Soha többé nem látta senki ezt az irodalom történészt. Sokan úgy vélték, hogy a rettenetes bohóc csupán allegória. Találgatni kezdték, mi lehet a neve. Egy jezsuita azt mondta, ráció. Két nap múlva a tébolydában kötött ki. Egy pénzügyi szakember azt mondta, infláció. Másnap lebénult előbb a bal, aztán a jobb lába, mindkettőt amputálni kellett, a seb elfertőződött, és szegény bankár értelmetlen lázbeszédek között lehelte ki a lelkét. Egy kaján kollégája megjegyezte, hogy ha a rettenetes bohóc valóban allegória, minden bizonnyal köze lehet a kamat lábakhoz. Egy pszichiáter asszony azt mondta, a rettenetes bohóc maga az elfojtás. Maszturbálás közben érte el a végzet, a hullamerevség miatt ki sem tudták cibálni a kezét a bugyjából, a halott kém és a két mentős kis hián megszakadt a röhögéstől. Egy osztrák püspök azt állította, hogy a rettenetes bohóc az isteni igazságszolgáltatás allegóriája. Két hét múlva ott állt a bíróság előtt, 9 kispap megrontásáért. Végül egy történész megállapította, hogy a különös sorstragédiák összefüggésben állnak azzal a középkori tilalommal, amely szerint a rettenetes bohóc nevét tilos kiejteni. De a tanulmánya végén nagymerészen ő is megkockáztatott egy hipotézist a rettenetes bohóc valódi nevét illetően. Vele torokrák végzett. Nyilván sejti, nyájas olvasó, miféle veszélyeknek tettem ki magamat, hogy ezt a históriát papírra vetettem. Most már önön a sor. Találgasson tovább.
A rettenetes bohóc. Nagy Attila Kristóf elbeszélését Cserna Antal olvasta fel. A zenét Nagy Attila Kristóf és a Gehenna Kvártett felvételeiből Balázs Gábor válogatta. A műsort Borlai Kinga, Kulcsár Péter, Szabó Kálmán és Turay Tamás készítette.
A hangfelvétel 1998-ban készült, és legutóbb 2014. július 14-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz, és az egyházi műsorok is szokott idejükben, hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig, a kicenzúrázott hangjátékokat. Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz.